Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 207. énekünket énekeljük. A 207. dicséretünket kijelölt verseivel, vagyis az első 6 versével. Seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is eljöhetünk, hogy kitegyük magunkat a Te igédnek, a Te lelked munkájának. Kérünk, hogy segíts megnyitni a szívünket előtted és befogadni az igét, befogadni lelkedet, elfogadni a bennünk végzett munkáját. Kérünk téged arra, hogy bocsáss meg a mai nap elkövetett bűneinket is, tisztogass meg a szívünket, ahogy énekeltük is. Köszönjük néked, hogy a megterhelt gája megszabadulhat a fölösleges terheitől a te kegyelmed által, és megújulhatunk szívünkbe, testünkbe, lelkünkbe. Kérünk, hogy kegyelmed emeljen föl bennünket. Kérünk, hogy légy velünk most ebben az órában, és szólj hozzánk személyesen is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 4. részéből. Az Efézusiakhoz írt levél 4. részéből, a 17. verstől olvassuk az igét, a fejezet végéig. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak, nagy nyereséggel való cselekvésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, mint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetkőzvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki orozz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmi rothadt beszéd a szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek az teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. A 30. verset olvasom, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Tegnapi alkalmunkon a Szentlélek ellen elkövetett megbocsáthatatlan bűnről gondolkodtunk, és egy kicsit megnyugodva távozhattunk, mert az, hogy itt vagyunk, és kívánjuk hallgatni az Úr igéjét, és dicsérni az Urat a közösségben, az annak a jele, hogy mi ezt nem követtük el. Hála Istennek, hogy legalább egy bűn, amit nem követtünk el. Ettől is ő őrzött meg bennünket, meg különben mi is elkövettük volna. Hála neki, hogyha ezt nem követtük el. Viszont ma egy olyan bűn kerül elénk, amit a Szentlélek ellen el lehet követni. Ezt úgy nevezi Pál apostol, hogy a Szentléleknek a megszomorítása. Ezt már hívő emberként el tudjuk követni, úgyhogy ez ma este nem annyira kellemes nekünk. De hát ezzel is szembe kell néznünk. Kezdem azzal, hogy a figyelmeztetésre hívom föl a figyelmeteket először, mert az apostol azt írja nekünk, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a ma lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Van egy ige, valószínűleg ez lebegett Pál apostol szem előtt az Ézsaiás könyvében, a 63. rész 10. versében, ahol így írja le a zsidókat, hogy ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. Pedig az Isten lelke vele volt, ugye Izraellel, szólt hozzájuk, vezette őket, tanította őket, de hát ők engedetlenek voltak, és megszomorították a Szent Lelkét, ezért Isten ellenük fordult, és harcolni kezdett a saját népe ellen. Szóval ez az intés egy ószövetségi gyökére megy vissza, de úgy látszik, hogy ezt Pál a hívő gyülekezetnek is, az ószövetségi gyülekezetnek is a szívére helyezi, ugyancsak egy ilyen nyomatékos imperatívusként, nagyon is reális lehetőségként látja ezt az apostol, hogy megszomorítjuk a Szent Lelket, ne szomorítsátok meg az Istennek a Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek. Nem játék ez a dolog, mert Isten lelke, ugye, hogy itten Pál apostol is fejtegeti, és tudjuk is, isteni személy. Tehát ő nem egy teremtmény, akit megszomorítunk magunk körül, vagy a viselkedésünkkel. Embereket is megszomorítunk sajnos, az se jó. De ő isteni személy. És mint személy megszomorítható. Talán meg is vidámítható, de itt az intés, meg ne szomorítsátok. Ráadásul, hogy isteni személyre van dolgunk, akivel nekünk rendkívül szoros kapcsolatunk lehet, mert hogy pont az Efézusi levél elején leírja, hogy miután hittetek az evangéliumban, megpecsételtettetek az Istennek a Szent Lelkével, itt is arra emlékezteti a hívőket, hogy rajtatok van ez a pecsét, megpecsételtettetek a teljes váltságnak a napjára, amikor Jézus visszajön, és föltámadnak a halottak, meg átváltoznak az élők dicsőséges állapotba, és az egész teremtett világ megszabadul a rothadandóság napságában, a teljes váltság napja eljön, akkor azon a napon titeket arról fog megismerni az Isten, hogy rajtatok ott van a Szentléleknek a pecsétje. Ott van pecsét rajtatok. Hát nagyon-nagyon nagy jelentősége lesz azon a napon ennek a pecsétnek rajtatok, mert erről fog felismerni az igaz bíró, hogy ti az övéi vagytok. Hát aki által így megvagytok pecsételve, és aki úgymond az örök életeteknek, az üdvösségeteknek a biztosítéka, hát nehogy megszomorítsátok. Ugye értitek, hogy milyen nyomatékos és fontos felszólítás ez. Ez a felszólítás nekem is, meg nektek is szól. Vegyük mindjárt a szívünkre. Persze a második kérdés mindjárt az, hogy hogyan is lehet akkor megszomorítani. Hát összefoglalva azt tudnám mondani, hogy mi mindazzal megszomoríthatjuk a Szent Lelket, testvérek, ami nem igeszerű. Ami nem igeszerű. Lehet az egy igeszerűtlen, vagy ige ellenes gondolat, lehet egy ige ellenes érzés, vagy indulat az emberbe, lehet egy ige ellenes szó, megnyilvánulás, vagy cselekedet, ami nem igeszerű. Elkövethetem ezt a bűnt magámba, tehát valami olyasmit elkövethetek úgy magánéletembe, magánemberként, amivel megszomorítom, de elkövethetek olyat a családomba is, elkövethetek olyat a gyülekezetembe is, a közéletbe is, a munkahelyet is, el tudok követni olyan dolgokat, amik nem igeszerűek, és amik ez megszomorítják az Istennek a lelkét, aki által meg vagyok pecsételve a teljes váltságnak a napjára. Itt, ahogy olvassuk ezt a figyelmeztetést, azért olvastam egy kicsit többet a környezetéből, mert a környezetében ott van, hogy egy csomó bűnnek a megemlítése. Megelőzi egy csomó vétek, meg egyébként, miután, ha kezetekben lesz a Biblia, otthon esetleg megnézitek, akkor a negyedik rész, illetve a következő rész, az ötödik rész is tulajdonképpen bűnöknek a felsorolásával folytatódik, amiket kerülniük kellene a hívőknek, csak azt már nem olvastam föl. Itt is, tehát itt kifejezetten, mintha arról beszélne az apostol, hogy az efézusi hívők milyen bűnökkel szomorították meg az Istennek a Szent Lelkét, vagy megszomorították. Ne szomorítsátok meg. Én nekem az a benyomásom mindig, amikor Pálnak ezeket a bűnlajstromait olvasom, hogy ő ezeket úgy nem kitalálta, hogy ez is lehet, az is lehet, talán ott van Efézusban ez a bűn, meg az a bűn. Nem, hanem ezeket ő tudta, hogy ezek a bűnök ott vannak a gyülekezetben. És hívő emberekhez beszél, hívő embereknek ír, mint mi is vagyunk, és akkor mondja nekik, hogy ne hazudozzanak, ne haragudjanak úgy, hogy ezen is megy le a nap, ne származzon a szájukból ilyen rothadt beszéd, ami bomlaszt, harag, felgeredés, káromkodás, minden egyéb gonoszság, de elég kemény felsorolás, és akkor ezek szerint azok a hívők ilyen dolgokat csináltak. Hát lehet, hogy majd egy kicsit átvesszük ezt a sort, de most az általános igazságot szeretném aláhúzni nektek, hogy itt ebbe a szöveg összefüggésben úgy tűnik, hogy a Szentlélek megszomorítása az konkrét, hát igeszerűtlen cselekedetekkel, meg indulatokkal történik. Mérgesség az egy indulat, harag, gyűlölködés, a szavak, amiket mondanak, a rothasztó beszéd, különböző cselekedeteket hoz elő ugye az apostol, amik vétkes cselekedetek. Ezekkel biztos megszomorítják az Isten lelkét. De nyilván nem csak így lehet megszomorítani, hanem úgy is, hogyha például hitbeli kérdésekben nem engedünk neki. Azzal is meg tudjuk szomorítani. Tanít minket a Szentírással, a Szentlélek, és akkor mi meg, hát szerintem az nem úgy van. Hogy mondjuk én mondom, hogy Isten igéje azzal kezdődik, hogy Isten megteremtette a világot. Jaj, hát szerintem lehet, de nem úgy, ahogy ott le van írva, hanem valahogy máshogy. És elkezdek okoskodni. Vagy hallgatom a Bibliát, és akkor mindenhol mondja, hogy az Úr Jézus helyettes, engesztelő áldozat volt. Hát manapság már ez sem magától értetődő. Egy csomó hívő ember azt mondja, hogy hát ez azért így durva, meg hogy Isten megbüntette a fiát a bűneinkért. Hát ez és akkor elkezdenek ezzel vitatkozni. Tehát vannak teológiai kérdések, amikkel nem értek egyet. Igaz, hogy a Biblia egyértelműen tanítja, de nem értek vele egyet. Ez egy... Nem mond az ember semmi gonosz dolgot, most idézőjelbe teszem, csak úgy nem ért egyet, mert ő jobban tudja. Nemrégiben egy gyülekezetről hallottam, ahol van egy nagyon prominens ember, és elment egy ilyen gyülekezeti alkalomra, ahol a lelkész arról beszélt, hogy hát Isten adott törvényt, és ha megszegjük, akkor bűnt követünk el, ami miatt Isten haragszik ránk, és meg tud minket büntetni. Beszélt persze a kegyelemről is. De az illető férfiú az közölte utána, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy Isten haragszik a bűnre. Mert az Isten szeret mindenkit. És ő ezzel nem ért egyet, amit a tiszteletes úr itt mondott. És akkor mondta neki a tiszteletes úr, hogy de hát itt van a Bibliában. A Bibliával se értek egyet. Így. Ő a Bibliával se ért. Na ez a Szentlélek megszomorítása, amikor tanít minket valamire az ige, és akkor mi nem értünk egyet. Hát aztán valaki nem vállalja ezt így be, de mégis megtörténik. Tehát lehet, hogy lehet megszomorítani? Hát így, hogy valami igeszerűtlen dolgot csinál az ember konkrétan, vagy érez, vagy kimond, vagy nem ért egyet elvi kérdésekkel, teológiai kérdésekkel, amiket az írásban a Szentlélek tanít. Ez nagyon fontos dolog. Nem akarok erről most sokat beszélni, mert akkor itt leragadnánk. De hogy az Isten lelkét ne válasszátok el soha a Bibliától. Azért mondtam, hogy lehet megszomorítani, ha igeszerűtlenül viselkedünk, vagy a hitünkbe ellenszegülünk annak, amit az Isten tanít. Ha az igével szembeszegülünk, akkor a Szentléleknek szegülünk szembe. Ez egybe van a kettő. Ezt vésétek a szívetekbe, mert manapság sajnos elválasztották egymástól különböző okok miatt, el lett választva egymástól, és a Szentlélek mintha úgy lebegne valahol, és akkor meg a Biblia is úgy külön van ottan valahol. De nem. Az egész Szentírást, ha nézzük, az Isten lelke mindig a Biblia, az Isten beszédeiben, az Isten beszédeivel van a legszorosabb viszonyban. Úgyhogy amikor igeszerűtlen dolgokat érzek, vagy csinálok, vagy mondok, vagy akarok, vagy gondolok, kigondolok, vagy tanítok, akkor megszomorítom őt. Aki magát a Szentírást író embereket is ihlette, ugye, soha nem ember akaratából, Isten lelkétől ihletve szólaltak meg az Isten szent emberei. Nem csak az emberek voltak ihletettek, hanem amit leírtak, az is. A teljes írás, a pászak grafé, ami le van írva, az is Istentől ihletett. Úgyhogy, ha megszomorítjuk a lelket, akkor biztos, hogy ezekkel meg lehet. Hogyha igeszerűtlen a mentalitásunk, a beszédünk, a viselkedésünk, ott mindegy, hogy otthon, munkahelyen vagy bárhol. Úgyhogy amikor ebbe így belegondolunk, akkor már kezdünk egy kicsit úgy kényelmetlenül érezni magunkat a bőrünkben, mert ugyan melyikünk nem csinált ilyet, vagy nem mondott olyat, vagy... És akkor így jutottam így gondolatmenetembe a harmadik kérdéshez, hogy mivel jár a Szentléleknek a megszomorítása? Tehát ez hogy derül ki, hogy megszomorítottam a szent lelket? Hát ez egy olyan különös dolog. Én mindig úgy képzeltem, hogy amikor mondjuk megszomorít engem valaki, akkor úgy, hát régebben talán fölcsattantam, és akkor úgy, de aztán én leginkább meg úgy most már, hogy úgy elcsöndesülök, hogy akkor nem, úgy inkább úgy magamba fordulok. És akkor megszomorodunk, akkor nem akarunk már tovább ott. És akkor így képzeltem mindig ezt, hogy a Szentlélek megszomorodik, akkor úgy ott van addig jókedvű, és aztán megszomorodik, akkor még úgy elhallgat. És úgy magába fordul, vagy hogy mondjam. De nem biztos, hogy ez jó, lehet, hogy túlságosan ilyen emberi ez az elképzelés. Viszont az biztos, testvérek, hogyha a Szentlélek megszomorodik, és nem engeszteljük ki, hogy így mondjam, akkor hát nem is tudom, az egész kegyességünk meg fogja sínyleni. Megsínyli az, hogy egyszerűen az ige olvasásunk, az ima életünk, a szolgálatunk, valahogy nem fog minket akkor az ige úgy vonzani, nem szomjazik a lelkünk úgy az igére. Valahogy az ima életünk is úgy megerőtlenül, úgy nem, valahogy hát imádkozgatunk, a szolgálatot olyan nyűgnek érezzük, olyan kelletlenül valahogy oda tesszük magunkat, de púpa hátunkon. Valahogy a közösség is olyan, hát nem baj, ha van, de annyira nem vágyunk bele. Tehát úgy valahogy valahogy a kegyességünk úgy megrodjan. Nem is tudom, hogy nincs benne valahogy tűz, nincs benne lelkesedés. Valahogy, nem tudom, hogy nem erről beszél Jézus, amikor mondja, a só megízetlenül. Hogy olyan semmi lesz. Valahogy... Ráadásul ugye nem csak a kegyességünk gyengül meg, hanem valahogy a világgal is valahogy szorosabb viszonyba kerülünk. Tehát, mert ugye valahogy az Úrtól elsodródunk, eltávolodunk, ugyanakkor meg közelebb kerülünk a világhoz, a hitetlen világhoz, értem ezen. És valahogy úgy elvilágiasodunk. Olyanok leszünk, mint a környezetünk. Nem zavar minket annyira a környezetünknek az istentelensége. Az a beszédmód, vagy az a viselkedés, vagy ami a hitetlenségnek a jegyébe áll, vagy ami ebbe születik. Valahogy a szívünk is valahogy úgy megkeményedik, valahogy lepattan róla az ige, hogy olyan inthetetlenné válunk, taníthatatlanná válunk, nem vagyunk hajlandók magunkba szállni és konkrétan változtatni valamin, amiről tudjuk, hogy az Úrnak nem tetszik. Szóval valahogy Megerőtlenedik valahogy a missziói tűz is bennünk például. Tehát lehet, hogy nem érdekelnek minket annyira az, hogy a világba körülöttünk elkárhoznak, hogy kellene nekik bizonyságot tenni. Nem keressük az alkalmat, hanem menjenek ahova, akkor nem érdekel minket. Értitek, hogy valahogy biztos tudnánk erről sokat beszélgetni, hogy én valahogy így tudom össze, hogy a kegyességünk úgy megerőtlenedik, megsatnyúl, megrodjan, olyan jó, ott vagyunk még, de valahogy elveszítjük a tartásunkat, nem csúszunk vissza a teljes hitetlenségbe, de majdnem. És egyébként nem is szoktuk annyira jól érezni magunkat a bőrünkbe, amikor ez a Szentlélek úgy megszomorodik, és akkor úgy nem hagy el minket. Ott van, de olyan szomorúan van ott, olyan passzívan van ott. Mert nem örül annak, amit lát az életünkbe. Meg ne szomorítsátok ugye, az Istennek a Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a ma váltságnak napjára. Nem jó az nekünk, ha megszomorítjuk a Szent Lelket, most így is mondhatnám röviden, de a környezetünknek se jó, Isten nevének annak meg pláne árt, mert nem hoz rá dicsőséget egyáltalán. És akkor az utolsó ilyen kérdés, ami fölmerült bennem ezek után, hogy jó, akkor hogyan lehet kiengesztelni a Szent Lelket? Hogyan lehet kiengesztelni? Hát azt hiszem, hogy az első dolog, amikor elkezdünk engedni az ő szelíd szavának, és valahogy az Úr Jézushoz fordulunk. Mert ő mindig ezt csinálja, hogy Jézushoz terel bennünket. Mindig a kereszt elé visz minket. Borulj le a kereszt előtt, és bánd meg, amit rosszul tettél. Lehet, hogy nem tudod, hogy mi az. Lehet, hogy egy ilyen komplex, összetett romlási folyamatba engedted bele magadat. Lehet, hogy tudod konkrétan, hogy mi az, amit rosszul csinálsz, ami vétek az Isten szemébe. Tarts bűnbánatot. Akár tudod, hogy miért, akár nem tudod, hogy miért. Tarts bűnbánatot. És valahogy fölragyog előttünk Jézusnak a személye, aki annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk. Valahogy újra úgy élettel telítődik a Krisztus, az áldozat nagysága, az ő szeretete irántunk. Ahogy leborulunk elé, mint olyanok, akik az ő drága lelkét megszomorítottuk. Mert ez a Szentlélek az nem csak az Isten lelke, hanem a Krisztusé is. Tehát valahogy azt hiszem, itt kezdődik hogy a Szentlélek kiengesztelés, amikor engedünk annak, hogy Jézushoz visz minket, és bűnösként oda térdeltet Krisztus elé. A lélek megszomorítása rajtunk megy végbe, mármint, hogy minket szomorít meg magunk fölött. Mi megszomorítjuk előbb őt, és aztán utána ő meg megszomorít minket saját magunk miatt. És azt mondja, menj vissza oda, onnan elindultál. Menj vissza oda a kereszthez újra. Borulj le a kereszt előtt újra, és ragadd meg a te megváltódat, ragadd meg a te uradat. És amikor már ezt megtesszük, és belekapaszkodunk megint az Úr Jézusba, akkor a Szentlélek már elkezd megvigasztalódni, az biztos. És még inkább megvigasztalódik akkor, hogyha azt kezdi látni, hogy elkezdünk engedelmeskedni az ő útmutatásainak. Elvi kérdésekbe, gyakorlati kérdésekbe, az életünk különböző területein. Na ekkor, amikor itt leírja Pál apostol, hogy milyen bűnök vannak, ugyanakkor azt is mondja, figyeljétek meg, hogy mondjuk aki oroz, vagyis lopni szokott, az többé ne lopjon, hanem dolgozzon, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Tehát megmutatja ez a rossz, ezzel megszomorítjátok a lelket, de ha azt csináljátok, ami a jó, akkor azzal megvigasztalódik, kiengesztelődik irántatok. Tehát a Szentlélek, hogy így mondjam, milyen konkrét dolgokat látva az életünkbe, amikor mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból, ez ettől megszomorodik. De hogyha építő beszédeket mondunk, hanem ami hasznos, a szükséges építés, hogy áldásos legyen a hallgatóknak, akkor a Szentlélek megvidámodik, kiengesztelődik, megvidámodik. Tehát valahogyan azt mondja itt a tovább is, végignézhetitek ti is ezeket az igéket. Minden mérgesség, fölgeredés, harag, lárva, káromkodás, kivettesség közül, mert ez megszomorítja, de legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok. Megbocsátva egymásnak, miképp a Krisztus is megbocsát. Krisztusért megbocsátott az is. Értitek, hogy ha ezt látja a lélek, hogy elkezdünk konkrét dolgokba engedelmeskedni neki, akkor meg kiengesztelődik irántunk. És jó nekünk, ha kiengesztelődik a lélek? Hát akkor meg jó, mert akkor valahogy visszatér az egész kegyességünkbe az erő. Valahogy megint olyan ütőképes emberekké, keresztény emberekké válunk. Valahogy megint lángolni kezdünk, lesz ízünk, hogy így mondjam, a só visszanyeri az ízét. Valahogy megint fölelevenedik az ige utáni vágyunk, az ima életünk is regenerálódik valahogy, a testvérekkel való kapcsolatunk is valahogy úgy helyre jön. És valahogy a szolgálatban is sokkal nagyobb örömmel vetjük magunkat, érezni fogjuk, hogy felelősek vagyunk a világ fiairek. Hogy tudnánk nekik bizonyságot tenni, és szeretettel próbáljuk bekeríteni őket, vagy meggyőzni őket valahogy. Értitek, hogy valahogy az egész a világhoz való viszonyunk újra rendeződik, mert tudjuk, hogy nem ez a világ az otthonunk, és nem ezzel kell nekünk mindenféle kompromisszumokat kötni, hanem vállalnunk kell azt a sajátos utat, amit Krisztus ad elénk. És vállalni fogjuk bátran, és ha kell, szembe megyünk mindenkivel. Mert megbátorodunk, szabadokká válunk arra, hogy akár nemet is mondjunk a környezetünk nyomásának, vagy nyomására. Valahogy a lelkiismeretünk felfrissül, és tényleg amiatt kezd el furdalni, ami miatt furdalnia kell, és nem elnyomjuk, hanem akkor engedünk neki. Szóval valahogy a Szentléleknek valahogy, nem is tudom, olyan hatása van ránk, ami jó nekünk egyébként. Boldogabb hívő emberek leszünk. Kiteljesedhet a hívő életünk. Felvirágozhatunk. Ha megszomorítjuk, akkor az egész olyan, mint a kókat, most éppen, de ott van. Nem, az nem annyira. Tegnap egy kicsit kókat volt a virág, itt már itt van a lábam alatt egy csomó. Köszönöm. Nem vettük észre, hogy itt már elhervad, és akkor azon hullik a szírma össze-vissza. De akkor, ha meg, akkor meg frissek leszünk. Virágzók, üdék leszünk, jó lesz ránk nézni, hogy így mondjam, és az Úr is örül, a ránk tekint, mert ilyen életteli embereket lát, hívő embereket. Szóval, magamnak azt tanácsoltam végül itt, hogy így készülgettem erre a szolgálatra is, hogy Pál olyan szép képet használ, ezzel zárom le a mai gondolatmenetet, mert olyan szép ez a felöltözés és levetkőzésnek a képe. Azt mondja, hogy ugye, vetkezzétek le, ami rossz, és meg elmondja, mi az, és vegyétek föl, mint egy tiszta ruhadarabot ezt, ami meg a jó, ami a lélek szerint való. És olyan fontos ez, hogy levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjának. Beszéljetek igazat. Ne hazudozzatok egymásnak. Értitek, hogy haragudjatok, jó, meg előfordul az emberre, megharagszik. Van, amikor van jogos harag is, de a nap le ne menjen a haragotokon, béküljetek meg egymással. Kérjetek egymástól bocsánatot, bocsássatok meg egymásnak. Ezt tegyétek le, azt vegyétek föl, mint amikor az ember úgy átöltözik, hogy én is most itt medgyet szedtem, délután a főment, de jó piszkos lettem, mert a fa olyan, és akkor megfürödtem, és új tiszta ruhát vettem föl. Egy más ruhába. És az Úr lelke ezt várja tőlünk, hogy letegyük a szennyest, a piszkost, és vegyünk föl tiszta ruhát, ami neki tetszik. És ez a tiszta ruha, ez nagyon gyakorlatias dolgok. Nem azt várja itt Pál apostol a hívőktől, hogy most aztán már olyan dogmatikai tisztaságot tanúsítsatok, már mindent jól tudjatok. Mindent tudja, a szoteriológiától, az eszkatológiáig, a nem tudom mettől, a nem tudom meddig, mindent jól tudjatok. Nem ezt mondja nekik, hanem arról beszél, hogy viselkedjenek. Így viselkedjetek, mondja nekik. Ezt vegyétek föl, ezeket a magatartásformákat. És akkor a lélek nem szomorodik meg, sőt, megvidámodik és örömmel munkálkodik a megszentelődéseteken. Segítsen bennünket az Úr, hogy megfontoljuk ezt a dolgot. Meg ne szomorítsátok az Istennek ama lelkét, akivel megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy adtad nékünk a te drága lelkedet, akit te soha nem szomorítottál el. Köszönjük néked, hogy így mentél a keresztre is. Nem a magad bűnei, hanem a mi bűneink miatt. Légy áldott, hogy megváltónk lettél. És köszönjük néked, hogy szent lelked munkálkodott bennünk, hogy meglássunk téged megváltónknak, és urunként imádjunk téged. És most is ezt tegyük. Látod, hogy milyen sokszor mégis olyan dolgokat mondunk, vagy gondolunk, érzünk, vagy cselekszünk, egészen konkrét dolgokat, amik nem tetszenek a te drága lelkednek, és megszomorodik ezek miatt. Ó, hányszor szomorítottam, és szomorítottuk meg a te drága lelkedet, megváltó úrunk. Pedig jó lenne jóba lenni vele, hiszen ő őriz minket, és ő biztosítja üdvösségünket, megmaradásunkat az utolsó ítélet napján is. Segítsél bennünket, Úrunk, hogy ha bármivel megszomorítottuk a te lelkedet, akkor meg tudjuk azt látni, meg tudjuk érteni, tudjunk benne bűnbánatot tartani. Ha nem tudjuk meglátni, megérteni, nem világosodik meg előttünk, akkor is hadd tartsunk bűnbánatot az ismeretlen vétkünk miatt, vagy ismeretlen vétkeink miatt. Add boruljunk oda a kereszted elé, Úr Jézus, lélekben hadd éljünk a te kegyelmeddel, és hadd várjuk, hogy a te lelked útmutatásai érvényesülnek. Hadd legyünk rajta, mi magunk is ezen, erkölcsi életünkbe, életvitelünkbe. Hadd törekedjünk arra a fajta szentségre, amit az igében látunk, és amit a lélek tanít nekünk az ige által. Segíts, hogy így tudjuk megengesztelni és megvidámítani a te lelkedet. Köszönjük néked, hogy kérhetjük ezt, és őszintén szólva nagyon vágyunk arra a fajta hívő életre, amely nem egy ilyen ellaposodott, kiüresedett, tűz nélkül való, ízetlen, satnya, kókadozó, hervadozó, hanem úgy szeretnénk valahogy az első szeretet tüzével szeretni téged, szeretni az igét, szeretni a könyörgést, szeretni a testvéreket, végezni a szolgálatunkat, állni a misszióban. Úgy szeretnénk igazán téged dicsérni, teljes szívünkkel, teljes szánkkal, lángoló nagy örömmel. Kérünk téged, hogy segítsél, Úr Jézus, és légy velünk, hogy ne megszomorítsuk a te drága lelkedet, hanem megvidámíthassuk, hogy ő is megvidámíthasson bennünket. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, kérünk, hogy áld meg a szívünkben a te igéidet, és munkálkodj bennünk a jón, a néked tetszőn. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap este is, ha Isten éltet minket, akkor találkozhatunk. Egy másik bűnről lesz szó, vagy bűnhalmazról. A lelket meg ne oltsátok. Erről az igéről szeretnék beszélni majd holnap. Vasárnap és hétfőn 9 órakor lesz istentiszteletünk, úrvacsoraosztással egybekötve. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a megkezdett énekünknek a hátralévő verseit, a 207-es énekünk 7. versétől énekeljük, Örök Isten, felette irgalmas vagy, megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy. Áldás békesség!